hogy juthassak a mennyei Jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az olimpia megnyitója nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a genderlobby erejéről és terjeszkedéséről. Hangsúlyozta, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett és harcoljanak értük. A világszerte felháborodás keltő botrányos megnyitó után lehetséges, hogy a vasárnap esti záróünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origó. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megosztását, valamint a határon lefolytatandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugró a magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitás szám több mint egy negyedét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szerese erejéig is biztosítani kellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kell majd elbírálni a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A szauszporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek Svédországtól Olaszországig, megrázó esetek, amik a migráció nélkül sohasem történtek volna meg. Mint ismert, Bécsben, Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift énekesnő 3 koncertjét a terrorveszély miatt. Angliában pedig másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halálra késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Hozzátette, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el, és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt, és megvédi az ország külső határát. Még nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. A tények minket igazolnak, súlymázta az államtitkár. A Magyar Falu program fejlesztéseinek célja, hogy a beruházások nyomán növekedjen az életszínvonal és a népesség szám is a falvakban, hangoztatta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyapáros Alpár Magyar Keresztúron ismertette, hogy a program indulása óta mintegy 184 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hangsúlyozta, a Magyar Falu program egyik kiemelt célja már az indulásakor is az volt, hogy megállítsák a falvakban a népességszám csökkenését. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet az iskolákból kitiltott tárgyakról és az okos eszközök használatának korlátozásáról. Nem lehet majd bevinni az iskolába például a 8 cm-nél hosszabb pengélyű kést, cigarettát vagy alkoholt. Az okostelefonokat, internet elérésre alkalmas okos eszközöket be szabad vinni, de ezeket a tanítás elején le kell adni. A gondos óra program indulása óta több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és ingyenes zöld számon is lehet regisztrálni. A jövő hét elejétől már rendelhetnek a patikák a hétvégén érkező szamárköhögés elleni újabb vakcinaszállítmányból, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Bár a betegség járványszerűen terjed, jelenleg nehezebben elérhető az oltóanyag. A várandós nőknek azt javasolják, ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülöttet is. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt majd a nap. Gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik. Helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lép életbe péntekig az ország egész területére. Híreinket hallották. Thank you.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének második részét hallják, melyet Bánság Ildikó olvas fel.
Klasszikus ismeretek átadása az Ágyai Szabók családi tradíciója volt. Apám fia nem lévén lányát részesítette ugyanabban az oktatásban, amivel őt nevelték. Még nem voltam 3, mikor elkezdett eligazítani a tudományok nyelvében. Grammatikát nem tanultam tőle, csak szavakat. Azok könnyen rögzültek. Apám az ablakra mutatott, azt mondta, fenestra. Ismételjem. Ismételtem. Fenestra. A székre mutatott, kérte, mondjam, cella. Ezt is mondtam. Ez is rögzült a magyarosított ige alakokkal együtt. Megyünk ambulálni? Kérdezte, és rögtön felfogtam, szokott sétájára invitál. Persze, hogy mentem ambulálni vele, és vidám jelzéseire, nézzek csak az égre, szép idő van, nyár ugyan, de a sol, a nap non ardet, nem perzsel. Télen a fogalom visszatért, mikor részcsipkés ajtajú majolika kályhánk hengeréhez simulva nagy boldogan közöltem, nem árdett, a csempe megfogható. Apám nem ismert tündéreket. Mikor ő altatott, Mári dajkájától hallott históriákkal gazdagította a világomat. A hajdani dajka meséiben több erőszakos cselekedet és borzalom volt, mint arany összes balladájában. Ilyen előképzés után, mikor már kifogyott a dajka történeteiből, a betyár históriákból és a szülőfaluját mosó körös folyó vízi szörnyeiből, rátért a nagy európai regényekre, az ókori eposzok részletekben való ismertetésére. Elkezdte nekem mesélni a trójai háborút, meg Odüsszeusz útjait. Mire évek alatt összes ókori ismeretét átadta nekem, kiegészítésképpen még ismertette az éneiszt is. Hadd legyen ez a fura világ körülöttem még kerekebb. Életem sarkövei lettek ezek az eposzok. Hallatlanul érdekesnek találtam az eseményeket, izgalmasnak a szereplőket. Meggondolandónak mindazt, ami egy emberrel élete folyamán történhet. Az Atreidák családját úgy ismerte, mint a magam familiáját. Oidipusz apámnál ugyan nem az anyját vette feleségül, csak a nővérét, de az is elég volt meghökkentő magyarázatnak arra, mi mindent találhatnak ki ártásunkra vagy javunkra azok a mi istenképünkhöz annyira nem hasonlatos ókori églakók. Bátorságot és nemes erkölcsi tartást is tanultam Antigóné révén. Nem ajánlottam volna, hogy Kreón meglátogasson bennünket, bár Agamemnont még jobban lenéztem, hisz micsoda apa az ilyen, akinek fontosabb a széljárás, mint a gyereke. Apám megpróbálta elfogadtatni velem egy hadvezér anatómiáját, de belebukott, mert megkérdeztem, hogy megölhetnek-e engem, ha ő belőle nem lesz soha polgármester. Erre zavarba jött, aztán nevetett és megcsókolt. És szerintem hazafiatlan mondatot mondott, vesszen a flotta, nyerje meg más a háborút. De nagyon jól esett, és honnan tudtam volna, minden kudarcának ez lesz a motivációja. Inkább nem lesz polgármester, de ne áldozzák fel Ifigeneiát. Homérosznál Priamos sajnáltam, Kasszandra érdekelt, Hektorért úgy éreztem kár, Achillésszel viszont sajátságos viszonyba kerültem, mert először szembesültem speciálisan férfi problémával, méghozzá olyan férfiéval, aki nekem személy szerint tetszeni tudna. Gyerekként Achillésbe alig, ha nem szerelmes voltam. Ha nem is tudtam, hogy az vagyok, megviselt a probléma, ami elé őt állították. Mégiscsak iszonyú, hogy választania kell. Ha örök életű akar lenni, nem lehet a világ legendás hőse, ha viszont a halál mellett dönt, mindörökre megjegyzik a nevét. Ilyen férfit kértem magamnak a jövőben. Ilyet, akit végzete bonyolult helyzetbe kényszerít. Ilyen lett a később életembe lépő Vörös Pimpernel is, az Achillés-szindróma új jelentkezése. Jókai reformkor világa Szent Irmai Rudolfal végképp meggyőzött. Csak Póza Márki-szerű hőshöz mehetek majd feleségül, vagy bonyolult életútú, nagy ügyért veszedelmet vállaló személyiséghez. Apám meséiből megtanultam, Helénával, ha látnám, ne álljak szóba, de Pénélopét vagy Hekubát szeretni kell. Mesélő hangja elcsalt Knossoszba is. A Tézeusz mondakört is megismertem. Homérosz után jött Vergilius. Az éneisszel már nem volt sikere apámnak. A Kreuza epizód diszonanciáját gyerekként is kételjel fogadtam. Mécénász és Oktávianus irodalompolitikai buktatói megértéséhez pedig még érnem kellett. Időbe telt, sok évtizedben, mire megfogant bennem saját magam életrajzi regényeként egyetlen hiteles története, regényem, a pillanat. Szokatlan ókori műveltségem egyébként nem volt mindig hasznomra, sem iskolás éveimben, sem a vesztes háború utáni rémuralom alatt. Rákosi idejében a latinos kultúra ellen ágáló Zsdanovi tanon felnőtt kritikusok azzal vádoltak, a marxizmus előli öntudatlan menekülésem miatt lettem az egyetemen latin szakos. Mikor apám észrevette, magam gyártotta verseket kiabálok, elkezdte a poétika oktatását is, s mód felett élvezte. Bizarr szavakon gyakoroltatta a verslábakat. Egy hosszú, két rövid, úgy hívják daktilusz. Van rengeteg rokona, ha megfordítod és a rövid szótaggal kezded, anapestusz hallasz. Mond utánam, bácsika, jócica, rókafi, póvize. Egy hosszú, két rövid, egy hosszú. Figyelj, ismételd, ifi szép, szép ifi. Persze, hogy felismered, jó a hallásod, majd segít a füled. Mikor megtanultam, ami aznapra lecke volt, jutalmul kaptam egy jambuszt vagy pirrihiuszt. Elbűvölő korszak volt. Bár a szabók és gyabloncaiak egyaránt némi idegenkedéssel néztek rám, az utcán véletlenül összeakadva valamelyik általuk kimondott szót villám gyorsan áttettem verslábbá, és az arcukba kiáltott. Nincs Istentől, mondta Kálmán bácsi, akit többször megpróbáltam meggyőzni arról, hogy keresztneve Spondeusz. Vádnak érezte és gúnynak, feldühítettem vele. Voltak éppen igaza volt, civil fülének természetellenes élmény lehetett, hogy egy kisgyerek poétikai meghatározásokat kiabál a debreceni piacon. Később kiderült, civilnek igazán nem számítható pap nagybátyámat, Bélát egyenesen felháborítja friss tudományom. Első találkozásunk sok okból maradt felejthetetlen élményem. Nagybátyám egyházkerületi közgyűlésre érkezett, de akkor nem vett igénybe kollégiumi vendégszobát, amit általában szokott, öccsénél, apámnál akart lakni. Engem csak csecsemőként látott még. Érkezése idején én már ismertem a Petűrímet is, apai segítséggel összeállítottam istenhozott gyanánt egy csupa B hanggal kezdődő sort. Mikor megérkezett, ahogy a küszöbön átlépett, elébe toppantam, rákiáltottam, Ave Pontifex! Aztán, mikor láttam, hogy értetlenül néz rám, rákezdtem szavalni a köszöntésére összerakott verssort. Béla bátya bánja beteg békája búzs brekegését. Fakramán szánám fóre! Az áradék mondatot apám tanította meg, persze ismertette, mit kiáltok, a bácsi gyógyítsa meg azt a beteg békát. A hatása váratlan volt, és heves. Pap nagybátyám felháborodott. Én tapsot vártam. Gratulációt. Valami megérdemelt elismerést. Ehelyett a vendég saját eszköztáramból keresett választ. Nem csókolt meg, apámat sem ölelte át, hanem ő is visszatért a hajdani körös tarcsai tanulószobába, ahol minden fiút egyformán készítettek fel a káplánok és a nevelők. És jó hangosan, annyira hangosan, hogy anyám, aki az éppen lázas cilit őrizte a nagyszobában, besietett a hangjára, azt kiáltotta az arcomba, bűngyártó, butaság, bénító, balga beszédet, stultissima stulta! Apám elpirult, én csúnyán néztem rá, miféle válasz, és mi a stulta? Nem ismertem a szót. Quidit stulta? Kérdeztem tőle ingerülten. Apám rám szólt. Cáca ez, hallgassak! Dehogy hallgattam, megint megkérdeztem, mi az az új fogalom, amit nem értek, dic latine impellego, mondtam a nagybátyámnak, ami túlzás volt, mert csak szavakat ismertem. A nyelvtan oktatását apám ráhagyta a még nem látogatott iskolára. Néhány igét ugyan ismertem, de ragozni nem tudtam volna. Kvidid ezt! Mennydörgött Isten tiszteleti hangján a nagybátyám, ezt hülye, makutyi, tökfej! Megállt keringésében a világ. Engem magasztalás helyett leostobáztak. Anyám arra lépett be, hogy ordítva tiltakozom. Ego non tustulta, loquor lingua latro! Apám mechanikusan azonnal javította a hibát, rám kiáltott. Ő férfi, non stulta, stultus! Mire ráeszmélt, hogy a nyelvtani egyeztetés kedvéért már meg ő mondja ostobának a testvérét, a lánya meg lebitangozza, nem tudott többet szólni. De nem is lehetett, mert váratlan papi dikció kezdődött, részint a pokol szülte porontyról, aki nagybátyát gazembernek, latornak titulálta, részint apám sajátságos nevelési elveiről, amelyek a kárhozatba vezetnek. Anyám alig tudta elvenni nagybátyám vállon vihető hímzett utitáskáját, leültetni, rábírni, hogy ne haragudjék már a szeretettel előkészített vendégköszöntő félresiklása miatt. Pap nagybátyám megszégyellette magát a kiabálásért, sógorasszonyát mindig szerette, a baj velem volt, mert egyáltalán nem úgy néztem rá, mint egy megszégyenített kislány, hanem mint valaki, aki pillantásában ott a steril felháborodás és a hideg gyűlölet. Ecce malefica, fordult a vendég öccse felé. Ezt a szót nem ismertem, de nem méltattam már arra pap nagybátyámat, hogy megtudakoljam, mit jelent. Anyámhoz húzódtam, mint mindig, ha azt éreztem igazságtalanok hozzá. Kit nevelsz te ebből a lányból, Elek? Kérdezte a vendég, és akkor már aggodalom érződött a hangjában harag helyett. A karján nincs baba, se a földön játékkockák, fakarika, hol a főzőedényke, bögre, kisseprű, valami gyermeki, emberi. Sehol, mondta anyám, és Parányit elutasító volt a hangja. Én játékállatokat varrok neki, meg könyvekkel babrál, neki más a szórakozása, mint a vele egykorúaknak. Cilit, a másik lányunkat nagyon fogod szeretni, Béla. Az most is a babáját öleli. Ágyban tartom, csupa nátha, mandula gyulladása van. Egyébként Magdolna, te unokahúgod, Béla, és hozzátok hasonlít. Leginkább boldogult édesapáthoz, aki mindig latinul felelt a királynak, ha az németül kérdezte. Nagybátyám nem csillapodott. Leült, és megint öcséhez fordult. Újra csak szitta, azt magyarázta neki, Isten kísértés volt latinra fognia engem, mert kivesz feleségül egy böjti boszorkányt, aki köszönés helyett alliterális ókori nyelven ordít. Helyreállt az egyensúly, mikor felfogtam, megint belém szúrt. Ezúttal másik kényes pontomat találta el, jövendő házasságomat, hiszen mióta az eszemet tudtam, mindig férjhez akartam menni, és lehetőleg azonnal. Nekem ne akadna férjem, és én böjti boszorkány vagyok? Hát ő kicsoda? Csak nem képzeli, hogy Isten embere? Na, szép kis lelkész! Sajnos nem csak gondoltam, arcába visítottam felháborodásomat. Nagybátyám kicsit hallgatott, láthatólag fékezni kívánta benne támadt indulatot, és nem támadó, inkább érdeklődő hangon azt kérdezte apámtól. Voltaképpen milyen jövőt szánt nekem, hogy megkezdte egy leendő táblabíró nevelését? Kvidides táblabíró! Kiáltottam rá. Nem értek. Már meg mivel sérteget? Mi az Isten csodája lehet a táblabíró? Amúgy is felháborodott és tanástalan voltam a félre sikerült vendégfogadás miatt, de hogy nem értettem az új sértést, megismételtem a kérdést még erősebb hangon. Akkor a fivérek, mintha utasították volna őket, egyszerre válaszoltak, azt kiáltották, asszeszor tabulé! Aztán rémülten elnémultak mind a ketten, s egy pillanat múlva egymás nyakába estek, úgy hahotáztak. Anyám látta, a felhő elvonult, visszament a beteg Cilihez, nagybátyám meg, mikor kinevették magukat, megint apámhoz fordult, én meg újra rá kiáltottam. Explicare! Quidides assessor! Tisztességes felelet helyett megint ingerült lett. Azzal vádolt, még megölöm a szememmel, megfőzöm délig, hogy megehessük ebédre. Non sum prava femina stultus, kiáltottam az arcába. Apám megint javított, itt stulte kell Magdolna. Nagybátyám ebbe belesápadt. Hát még mikor tovább ordítottam. Non sum prava corhisban, non tu ciba. Igazán nem volt elegáns latin szövegem. Gubancos, ragozás nélküli, de megértette, hogy nem ebédeljük meg, én ugyan meg nem főzöm, nem vagyok én zűlött kolhiszi nő. Elképedve ismét apámhoz fordult, és megkérdezte. Csak nem mesélte el nekem Médeia a történetét is. Apám arca felragyogott, és közölte. Nem csak ezt a mítoszt ismerem, de szinte valamennyit. Ott az ókori mesevilág a kisujjamban. Esténként, mikor az altatás másodnaponként ráesik, mitológiával is szórakoztat. Gratulálok, mondta pap nagybátyám keserűen. Ecce Maria Médeia de genere ágyai Szabó. Non Medea, Magdalena, kiáltottam rá megint. Tacea stultus. Stulte, mondta szomorúan az apám. Itt már stulte, mert vocativus. Nagybátyámnak akkor már felháborodása se telt az erejéből. Később mondta el, nem merte megkérdezni apámtól, tudom-e netán, ki volt a négy evangélista, vagy a tanítványok, hát ha kiderül, nem. Legyintett, váratlan szavakat mondott, amelyeket sose használt apám. Az arcomba vágta, apage, szatanasz. Hát, ha apage, csak apagáljon, kit érdekel. Én már nagyon untam a jelenlétét, de pap nagybátyám nem békélt, megint oktatni kezdte apámat. Ez nem okos, öcsém, mondta neki, ha megtanítottad a mitológiára, ismeri a világ minden bűnét. Apám arca kipirosodott, azt felelte, ha az Ószövetséget meséli el, abban is történik egy néhány meglepő dolog. Nagybátyám hosszan, majdnem szomorúan nézett rám, és megint csak a történteket bolygatta. Azt kérdezte apámtól, gondolt-e arra, hogy ki szeretne majd egyszer engem feleségül venni? És ha nem leszek táblabíró, legyek talán színésznő, mert úgy tudok visítani, mint Jászai Mari. Anyám arra futott vissza, hogy akkor már toporzékolok is, nem csak ordítok, hiszen életem legnagyobb várható eseményét, házasságom lehetőségét vonták kétségbe. Non assessor, visítottam, non színésznő. Apám azt mondta halkan, actrix, kém leszek, spekulatrix, bejelentettem már régen, ki tudná jobban, mint apám. Azt hittem, nagybátyám leesik a székről. A szoba légköre most hűlt ki csak igazán. Anyám nem értette, mi történt megint. Apám úgy érezte, megsértették, átlépték szülői kompetenciáját, abba, hogy mit tudok, mit nem, és hogy ebben neki mi a szerepe, igazán nem lehet beleszólása egy gyermektelen papnak. Tulajdonképpen fáradtak lettünk valamennyien, viszonylag rövid idő alatt. Hirtelen nem foglalkoztatott többé, inkább untatott nagybátyám kifogás áradata. Nem törődtem semmivel, ordítson a nagybátyám, amit akar. Anyám a váratlan csöndre visszatért Cilihez, nagybátyám meg maga is érezte, nem nevezhető szerencsésnek az első találkozás egy új családtaggal, öccse egyetlen gyerekével. Megrestelhette indulatát, valami átvezető gesztust keresett. A hímzett táska mellett volt egy kisebb kézipoggyásza is, egy hosszúkás, szépen becsomagolt doboz. Azt érkezésekor apám kikapta a kezéből és letette a zongorára. Nagybátyám ezt a bontatlan skatuját kereste meg. gonddal kibontotta, ez is milyen családi szokás. Minden Szabó ezzel él haláláig, gyöngéden és sérülés nélkül lefejtette a burkolóját, és akkor a doboz elárult a titkát. Játékbaba volt benne. Nyilván a nekem szánt ajándék, amelyet az érkezés sűrű percében elfelejtett átnyújtani, később meg alig, hanem nem is kívánt, de most jó megoldásnak kínálkozott. Szép kifejező, békítő mozdulattal tartotta felém, apám a háta mögül gesztikulált, tessék átvenni, megköszönni, térdemet behajtani. Engedelmeskedtem, de fortam az indulattól. Játékbabát nekem. Csak állat érdekelt, élő vagy ábrázolt, és persze könyv. Kinek kell a baba? De azért pukkedlisztem, éj sötét arccal, és látszatra minden rendbe jött. Persze másnap, mire a mezőhegyesre vívő vonat beállt, a baba már rég megfutotta, be is fejezte otthonunk beli pályafutását. De hát honnan tudhatta volna ezt a nagybátyám, aki szerencsére nem kereste többé az ajándékát, mert mennie kellett egésznapos egyházkerületi gyűlésre, és nem láttuk még étkezés idején sem. Én meg ahogy kilépett az ajtón, már osontam is a zsákmánnyal ki a kertbe. Dolgoztam a földdel becsületesen, jó mélyre ástam a kisásommal, és eltemettem a babát. Apám elkísérte fivérét a kollégiumig, ahol az összejövetelt tartották. Ez mindig súlyos negyed óra volt mindkettőjüknek, mert nagyapám szónoklat közben egy ilyen gyűlésen halt meg születésem előtt 15 esztendővel. Ki tudott volna ilyen emlékkel terhes napon velem vagy a babával foglalkozni? Anyám, aki távozása után a vendégszobát rendezgette, a babának csak a dobozát fedezte fel, eleinte nem nyomozott utána, csak jóval később, amikor meg is találta, csak kivárta, még érdemes megemlítenie.
Szabó Magda Fürelis című regényének második részét Bánság Ildikó olvasta fel. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett a Bor ízei című konferencián rögzítettünk március 9-én.
Témám címe szőlő és bor Jézus példabeszédeiben, azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánoán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, füge és szőlő bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol ugye Mózes kémei kikémlelik az országot, és hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak. Itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám. Itt egy Mikeás, ki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogy a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel, erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte, az eszkatológikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatológikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatológikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatológikus jel szerepel Joel prófétánál is. de talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlős kertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját, hogy a Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtől Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványolt átemelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Ószövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde. Ugye mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amint János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És a Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. És miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy a préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, és a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászszedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik. ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem bőtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg? Sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát. És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikúpa értelmét, ugye a szövegkönnyezet is, meg a böltről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askous kainous. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra. És mind a kettő azt jelenti, hogy új. Ugye a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos. Ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel. Az időben újabb, frissebb jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy bőtölhet-e a nász nép, ha vele a vőlegény, ugye a szövet hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. A mennyegző, mint eszkatológiai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a tekezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ezt eszünkbe juthat nyilván például az apostol cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a 3 szinoptikus evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. Ugye mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidókeresztény valószínűleg, a címzetjei is, az olvasói is zsidókeresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a Jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe máshol is előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéja volt egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkéja voltban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugye ezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkéja volt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, és Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet. Szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látnunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Ugye a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. Ugye az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. Ugye a szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. Ugye a fiú, akit küld a végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk, ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. Hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzem bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentét jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, És ha igaz, hogy a torony a szentély, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikópa záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, nek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És ez ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkörnyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Jackánics Fülöp ferences szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról